A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ezen a mai esténken az Isten tiszteletünket a 272-es számú dicséretünkkel kezdjük el. A 272-es dicséretünknek az első három versét fogjuk énekelni. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Könülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az öngyógyítás fárasztó próbálkozásait feladva, engedelmes lélekkel szeretnénk ma megállni, te előtted elcsendesedni. Egy olyan napon, amely meghozta a maga gyümölcseit, de megvoltak a maga küzdelmei is. Köszönjük, hogy annyi mindent, amit mi át nem látunk a földi szemünkkel, te tisztán és világosan ismersz és tudsz, ugyanígy látod az egész életünket, annak minden mozzanatát, a legmélyebb bugyraiba is belelátsz az életünknek, és jó ez nekünk. Köszönjük, hogy arról tehettünk most is hitvallást az énekszavával, hogy minden jó, amit te teszel. És mi néha szeretnénk is meggyőzni magunkat erről, keresve a dolgoknak az értelmét, az igazát, és így kérjük most is, hogy a te igét szólítson meg bennünket, és mutassa meg, hogy igaz az ige, hogy valóban jó, amit értünk, amit általunk, amit bennünk teszel. Szeretnénk így engedelmes lélekkel ma rád figyelni, téged hallgatni, hogy abból gyógyulás legyen, az életünknek teljesebbé válása történhessen meg. Kérünk, hogy légy itt közöttünk a te szent lelked által, így áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és hallgatására most az énekkar szolgálatával fogunk készülni. Az énekkar szolgálatát hallgassuk. Hallgassuk figyelemmel a Márk evangéliumából, olvasom ezen az estén. A Márk evangéliumának a 8. részéből, a 22-től 26-ig terjedő versekből. Amikor Bécsaida határába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután a szemére köpve rátette a kezét, és megkérdezte. Látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt. Úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Azután Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, és meggyógyult, tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és ezt mondta, még a faluba se menj be. Ennek az izgalmas sorozatnak most a következő estéjére érve egy pár gondolat erejéig most visszalapozunk és visszatekintünk. Az áldott orvos rendelőjében cím alatt már sok mindenről szó esett, eddig inkább talán a betegségekről úgy általában. Úgy általában, mint amelyekről mind megálltunk és kimondtuk azt, hogy Jézus mikor testi betegségeket gyógyított, sosem hagyta a lelket érintetlenül, mindig azt akarta, hogy ott is történjen valami változás, valami egészségre jutás. A hétfői napon a betegséggel valahogy úgy találkoztunk, mint az egészség hiányával, amit az ember felfedez önmagán, amikor kezdi észlelni azt, hogy itt valami nincs rendben, és akkor az embernek el kell ismernie azt, hogy nekem szükségem van egy orvosra, nekem szükségem van az Isten segítségére. Valahol így indul el az embernek a gyógyulási folyamat is az életében, aztán így jutottunk el a következő napon, kedden oda, hogy a tünetek mögött meg kell vizsgálni, hogy mi is a valós kórkép. És a tünetek mögött azt állapítottuk meg, hogy minden nyomorúságunk mögött valahol ott van a szívbeli rendezetlenségnek az állapota, az, hogy nem tudunk bízni az Istenben, hogy a hitünk nagyon ingatag, és ezt valahol orvosolni kell ahhoz, hogy az egész életünket utána az Isten rendbe tudja szedni. A tegnapi napon egy vérképet állítottunk fel, ahol azt figyelhettük meg a saját életünkben, hogy mindaz az életerő, az a mozgató erő, amit mi kapunk az Istentől, ami benne van a létezésünkben, az vajon hol folyik el, hol áramlik el, hol vannak azok a szakadások, hol vannak azok a rések az életünkön, ahol ezt Ezt elengedjük, és nem tudunk ezért élni velük. Ma így, hogy tovább megyünk, egy kicsit konkrétabbak kell legyünk, mert már az érzékszervi bajoknál tartunk. Mivel ez a hét is véges, én magam is gondolkoztam, hogy melyiket emeljem ki az összes közül, talán a leggyakoribb a Bibliában a látáshoz, a vaksághoz kapcsolódó történések, útmutatások, tanítások, gyógyítások. De lehetne a többiről is beszélni, akár arról, hogy az ember nem hall jól, hogy az ember nem érzi az ízeket, mert ennek a világnak van íze. Vagy arról is lehetne beszélni, hogy miért nem tudom érzékelni a tapintásommal azt, ami finom. Miért nem tudok felfogni olyan dolgokat, amelyeket a hétköznapi életünkben annyira szükséges, hogy érzékeljünk ebből a világból. Hát így egyet kiemelve, de mégis talán először elindulva úgy, hogy az összeset áttekintve, vizsgáljuk meg azt, hogy ismerjük mi azt a világot, amiben élünk. Tényleg felfogják az érzékszerveink azt, amit fel kell fogni belőle? És valahol itt érkezünk ahhoz a csodához, amit Jézus ezekkel az emberekkel tesz, hogy ők valamit nem érzékelnek ebből a világból, és ezért hiányos a felfogásuk róla. Persze ez egy nagyon érdekes kérdés, mert Jézus itt ugye testi betegségeket gyógyít, de aztán rávilágít arra, hogy emögött valami lelki okok, lelki bajok vannak. És Jézus megengedi sokszor, hogy testi fogyatékossággal éljünk, és úgy még talán a látásunk több is lesz, mint akkor, amikor minden érzékszervünk tökéletesen működik. Az Istennek különleges eszköze sokszor a betegség. És amikor ezt a hetet így végig tekintjük, akkor nem arról beszélünk, hogy az Isten végcélja az, hogy nekünk az összes földi tünetünk, nyomorúságunk eltűnjön, hanem arra akarja felhasználni az Isten ezeket a nyomorúságokat is, hogy valami olyan látást és egy olyan ajándékot kapjunk, ami ezeknél és az ezektől való mentességtől sokkal több, sokkal fontosabb. Ha megvizsgáljuk tehát ezeket a nagy kérdéseket, akkor érdekes megvizsgálni a történetet lényegi mozzanataiban, de mielőtt ezt én most így sorra venném, néhány olyat emelnék ki, amire külön nem térek ki, viszont úgy szembeötlően érdekes a történetben. Az egyik például az, hogy Jézus nem tömegben gyógyít most. A tegnapi történetben tolongtak Jézus körül, és egy ember megérinthette őt, és az meggyógyult. És ott a nagy közösségben zajlott az egész. Most viszont megfogja a vak kezét, és félrevezeti őt. Nagyon érdekes, és a nem látó ember tudná elmondani, hogy mennyire fontos dolog az, hogy őt hogyan kell vezetni. És az a pillanat, amikor Jézus megfogja az ő kezét, és valahova viszi, benne egy olyan bizalmi kapcsolatot hoz létre, ami után rá tud hagyatkozni a gyógyítójára. Tehát ez egy nagyon szép mozzanat a történetben, hogy hogyan érinti meg, hogyan fogja meg Jézus, és vezeti ki őt, és ott már nem ketten lesznek, mert valószínűsíthető, hogy ott vannak a tanítványok is, hiszen számukra is fontos lesz a tanítás és az útmutatás a gyógyítás kapcsán, de mégiscsak személyesebb a dolog, és elvontabb ettől a világtól. Ha majd kitekintünk a történet végén, az is egy érdekes dolog, hogy kit láthat meg először a meggyógyult. Hogy talán éppen Jézussal áll szemben, és Jézus ezt is akart, hogy ne egyből a világra tekintsen, hanem rá tudjon nézni. Ez az egyik ilyen kis momentum. A másik az, hogy a gyógyításnak van egy ilyen furcsa mikéntje. Jézus ráköp a beteg ember szemére, és ráteszi a kezét. A korabeli próféták, gyógyítók sokszor használták ezt a módszert, valahol úgy tartották, hogy a nyálnak, az emberi nyálnak is van egyfajta ilyen gyógyító funkciója, és Jézus ezt alkalmazza eszközként, nem azért, mintha erre neki szüksége lenne, hanem inkább azért, mert ez prófétai jel volt. És valahogy érzékeltetni akarta azt a hatalmat, amivel ő fellép, most mint gyógyító orvos. És akkor még egy különlegesség, erről viszont szeretnék több szót is ejteni, hogy a gyógyítás több fázisba megy véghez. Ilyen nincs más történet, amiben beteget Jézus ne úgy gyógyítana meg, hogy csak azt mondja, hogy láss, vagy hogy kelj föl és járj, hanem két szakasz van, hogy be van iktatva egy olyan állomás, amikor a nem látó ember még csak homályosan lát, és csak járkáló fának látja még az embereket is körülötte. Vajon miért van ez a történetben? Az első tehát, ami nagy lépés is, és meg kell tennünk, hogy amikor arról beszélünk, hogy az érzékszervek közül valamelyik nem működik, az azt vonja magával szükségszerűen, hogy a valós világ és belőle mindaz, amit én érzékelhetek, beszűkül a számomra. Ezt muszáj elismerjem, hogy valamit nem érzékelek belőle. Van valami, ami létező valóság, de hozzám sohasem tud eljutni. És ezzel valahol meg kell birkózni az ember. Ott van ez a vak ember is, és ő azt mondja, hogy én sose fogom megtudni azt, hogy az hogy néz ki. Sose fogok hegyet látni, sose fogok madarat látni, sosem fogok emberek arcára tekinteni. Nem tudom, hogy ő milyen, amikor mosolyog. Valószínűsíthető, hogy a történetben szereplő vakember korábban látott. Lehetnek emlékképei erről. De az, hogy ő most hogy néz rám, azt nem tudom. És ez azt jelenti, hogy akkor én ezeknek az információknak nem lehetek a birtokában. Tehát az életemet úgy kell élnem, hogy valami korláta van annak, ami ismeretet én ebből begyűjthetek. Nehéz, és ez sokszor fájdalmas dolog. És az ember nagyon türelmetlen önmagához akkor, amikor látja ezeket a fogyatékosságait, hogy igen, nekem ez nem adatik. És most már nem is látásról, hallásról beszélek, érzékelésről, hanem arról, amit mi lelkileg nem fogunk fel, abból a világból, amit az Isten teremtett körénk. Nem tudom igazából még azt sem, hogy mit nem látok. Nem tudom, hogy mit nem hallok. Mert még sose hallottam, mert még nem láttam. És ennek az embernek az életében ez egy nyilván nagy teher volt. Na most megvizsgálva saját életünket, azért jó végig gondolni azt, hogy én felfogom azt a világot, amiben élek. Tényleg érzékelem? Sok mindent érzékelek belőle. Általában legtöbbször a negatív dolgokat érzékeljük belőle. De vajon érzékelem-e azt, hogy ebben a világban valahol ott kell lennie az Isten jó akaratának? Hogy ebben a világban valahol ott mozog az Istennek a lelke is. Vajon én erre vevő vagyok? Én ezt látom, én ezt hallom, én ezt tapasztalom belőle? Vajon az a világ nincs elzárva számomra, amiről Jézus beszél állandóan? Az a korlátok nélküli, az a minden erővel teljes, az, ahol nincsenek lehetetlenek, az a világ, amit ő úgy hoz el, hogy azt mondja, hogy én most az Isten országáról beszélek. Hát amikor nem látunk, amikor nem hallunk, amikor nem érzékelünk, amikor nem ízlelünk, akkor valami ilyesmi hiány van bennünk, hogy én ezt nem tudom felfogni. Nem vagyok képes arra, hogy ezt felfogjam. És akkor Jézushoz oda viszik ezt a beteget, vannak úgy látszik társai, vannak jó akarói, nem tudom, hogy mivel érezhetnek, mivel láthatnak többet ebből a világból, vagy egyszerűen csak ezt az emberi nyomorult helyzetet szánják meg, és azt mondják, hogy tedd rá a kezedet. És mivel Jézusnak a korábbi részekben egy egész hosszú tanítása végig arról szólt, hogy mit jelent látni és nem látni, mit jelent Isten dolgait felfogni és nem felfogni, mit jelent képesnek lenni hitben arra, hogy én rábízzam magam az Isten dolgaira, és mit jelent az, amikor az ember makacsul ezt nem teszi meg, nagyon jó lehetőséget lát abban, hogy most példát is mutasson, hogy ez az egész most mennyire életbe vágó. És akkor ráköp az ember szemére, és ráteszi a kezét. És azt kérdezi, hogy most mit látsz? És az ember azt mondja, hogy olyannak látom az embereket, mint fákat, amelyek járkálnak az úton. Nagyon érdekes, és nem igazán értettem én korábban, amikor biblia magyarázók írják, hogy hát ez az primitív emberi ábrázolás formája, De amikor nekem is gyerekeim lettek, rájöttem, hogy ez miről szól. Ugye a gyerekek úgy rajzolnak legelőször embert, hogy rajzolnak egy karikát, és utána két vonalat lefele, pont úgy néz ki, mint egy fa. Aztán még szeme is lesz, meg szája is lesz, de valahogy nagyon le van egyszerűsítve, le van vázlatosítva az, hogy mi is az emberi élet. Amikor Jézus ezt az embert elkezdi meggyógyítani, akkor az első fázisban ő idáig jut el. Iszonyatosan leegyszerűsítve lát valamit, homályosan és nem tisztán, és nagyon jól tudja, hogy ez nem lehet még végállomás. Pedig oly sokszor valahogy lelki értelemben ezt mi nem akarjuk felfogni. Lehet, hogy egy nem látásnál érezzük azt, hogy ez még kevés, hogy kellene egy szemüveg, ami még kitisztítja a képet. De valahol lelkileg mi sokszor megrekedünk ezen a közbűnső állapoton, és azt mondjuk, hogy elég, hogyha úgy megsejtjük a dolgokat. Márpedig a sejtésben, a találgatásban mindig van valamiféle bizonytalanság. És az az ember életében sosem jó. Mi magunk sem szeretjük, csak hajlamosak vagyunk arra, hogy a bizonytalanságunkat, vagy a találgatásunkat kivetítjük, és azt mondjuk, hogy na ez az igazság. Pál apostol is beszél tükör általi homályos látásról, de az ő szavaiban semmi bizonytalanság nincsen. Ő nem azért sejt dolgokat, vagy nem azért beszél homályos látásról, mert valami nem tiszta előtte, mint egy kép, mint amit az Isten meg akar mutatni neki, hanem ő csak azt akarja ezzel kifejezni, hogy a teljeset még nem látom, csak részeket a képből, de azt világosan látom. Így tudom, hogy hova kell illeszem önmagamat, hogy hol van az én helyem, hogy mi az, amit az Isten kér tőlem. Ezeket nem lehet csak homályosan látni. Ezeket muszáj tisztán látni. Mert akkor tud az ember olyan cselekedetekkel, olyan szolgálatokkal, olyan odafigyeléssel lenni, akár a másik ember felé, ami aztán hasznos. Az az ember, aki állandóan bizonytalan valamiben, az nem sok mindenre használható. Ja Istenem, ezt most meg kell csinálni, vagy mégse. Csináljam, ne csináljam. Mikor csináljam? Most csináljam, később csináljam. És akkor eltelik az egész nap, úgyhogy nem csináltam semmit. Jézus azt mondja, hogy a homályos látás az úgy adatik az embernek, hogy az én szemem az Isten tökéletes tervét egyben nem látja soha. De hogy mit kell megtennem, arra nagyon éles látásra van szükségem. Hogyha valaki orvoshoz megy, és az orvos úgy áll hozzá olyan bizonytalanul, hát nem is tudom, talán próbáljuk ki ezt, nem is tudom, inkább azt, akkor az ember ott elbizonytalanodik, hogy jó kezekbe vagyok én. Hát most hozzám akar nyúlni, inkább ne. És az orvos, aki műteni kezd, annak sem remeghet a keze. Nagyon jól kell tudja, hogy mit akar csinálni. Ezért Jézus azt mondja, hogy ez az állapot még kevés, de mégis megáll egy pillanatra, és megkérdezi az illetőt, hogy mit gondolsz, neked ez így jó? És ez az ember azt mondja, hogy nem, hát én még nem látok tisztán. Hányszor van az, hogy mi lélekben már rég rávágunk valami választ azokra a kérdésekre, amelyek egyáltalán nem olyan tiszták még előttünk, hogy jó lesz ez így. Nem jó ez így. Isten még tovább akar menni. Talán ezt nem olvastam, nem magyarázta senki így, és nem állít, tehát a mostani állításomat senkinél nem láttam bizonyítva, de érdekes számomra, és ezért megmerem említeni, hogy Jézus, amikor először hozzáér a beteghez, akkor ráköp a szemére, és utána ráteszi a kezét. A második résznél nem köp újra a szemére, hanem csak ráteszi a kezét. Valahol ez a számomra úgy fogalmazódott meg, hogy a homályos látásig emberi praktikákkal is valahogy el lehet jutni. Ahogy a próféták, ahogy a korabeli orvosok és doktorok gyógyítottak, úgy indítja Jézus is a gyógyítását, és azt mondja, hogy na hát eddig lehet eljutni ezzel a módszerrel. De akkor most én még egyszer ráteszem a kezemet, és akkor az a másik ember csodálkozva felkért, és azt mondja, hogy jé, hát én most már tisztán látok. Tehát itt valami többletről van szó. Jézus elismeri azt, hogy az emberi figyelmet lehet fókuszálni. Oda tudok én figyelni a szeretteimre. Megpróbálom ráirányítani a figyelmemet azokra a dolgokra, amelyek nehezen működnek, és ezzel lehet eredményeket elérni. Nem mondja Jézus azt, hogy ez nem jó dolog. A kérdés az, hogy eljuttat-e engem ahhoz a tisztánlátáshoz, amire nekem igazán szükségem van. És így jutunk el oda, hogy már nem járkáló fák az emberek, hanem körülnézett, és minden tisztán lát. Az ember sose tudja beleélni magát olyan helyzetbe, amiben nem volt. Valahogy megpróbálhatja azt elképzelni, de igazán sose fogom megtudni azt, hogy milyen az, amikor nem látok, milyen az, amikor nem hallok, csak akkor, amikor most tényleg nem hallok, és nem igazán tudom elképzelni azokat a nyomorult pillanatokat sem, amelyekről mások bizonyságot tesznek, hogy hát én ezért imádkozom, hogy ezt az Isten vegye le rólam. De azért egy dolog most úgy eljátszottam a gondolattal, fontos lett számomra, hogy vajon ha én lettem volna az az ember, és ott külön valahol félrevontan ott vagyok Jézusra, és visszakapom a szemem világát, mit akarnék először úgy igazán megszemlélni? És arra a gondolatra jutottam, hogy én nagyon kíváncsi lennék arra, aki meggyógyított. Én azt szeretném először megnézni, belenézni a szemébe, megnézni, hogy ki ő, hogy hogyan néz ki, milyen alakja van, milyen ruhában van, és csak utána nézem majd a távolba, hogy mi a háttér ez az egészhez. És azt hiszem, hogy a teljes látásnak valahol aztán majd itt lesz a végső megpecsételése, amikor a lelki életben is ezt észlelem, hogy amikor valamire az Isten megnyitja a szememet, akkor ő azt úgy akarja láttatni velem, mint aminek ő is a részese, amiben ő is ott van, amiben jelen van. És ennek a gyógyítástörténetnek a nagy üzenete számomra az, hogy valaki úgy látja ezt a világot most ezek után, hogy abban a világban benne van Jézus, benne van Isten. Eddig ő nem így látta ezt a világot. És ez a nagy kérdés, hogy én látom-e úgy az életemet, látom-e úgy ezt a világot, hogy ebben benne van az Isten? Mert ennek a gyógyítástörténetnek ez a kifutása. Amikor Jézust megkereszteli, keresztelő János. Vagy amikor egy mennyei szózat megszólal a megdicsőülés hegyén, ugyanaz hangzik el. Ez az én szeretett fiam, benne gyönyörködöm. Isten letekint erre a világra, és a világban a saját fiát látja meg, alázatosságával, szolgálatra való készségével, tisztaságával, és így gyönyörködik ebben a világban. És azt mondja, hogy mivel belehelyeztem, rajta keresztül minden szép. Azon kezdtem el gondolkozni, hogy tényleg igaz ez? Mondjuk én is el tudnám mondani, Jézussal együtt minden szép. A betegség is, a komor felhő is, a sötétebb napok is, minden szép, mert rajta keresztül máshogy látom. Mert rajta keresztül látom benne a lehetőséget. Rajta keresztül látom benne azt az erőt, amit az Isten tud adni. Rajta keresztül látom azt, hogy itt nem csupán korlátok vannak, hanem olyan erő is, amely ezeken a korlátokon felülvaló. És amikor a pünkösdi történethez eljutunk, valami ilyesmit tapasztalhattak a tanítványok, legalábbis én ezt így tudom elképzelni. Amikor egy szoba ajtó megnyílik, amikor a remegő szív abba hagyja a félelmet, és bátor lesz, és azt mondja, hogy miért félek én ebbe a világba? Hát itt van ebbe a világba az Isten is. Akkor nekem nincs okom félni. És így bátorságot merítve elindulnak és elkezdenek szolgálni. Ennek a meggyógyult embernek Jézus azt mondja a végén, hogy még a faluba sem menj be. Furcsa ez az üzenet, Márk evangéliumában egyébként szinte minden gyógyítás történetnél megtalálható, mert Jézus azt mondja, hogy nem látványosságra van szükség, hanem látásra van szükség. A kettő nagyon nagy különbség. Látványosságra minden népeket össze lehet csődíteni, hadd bámuljanak az emberek nagy dolgokat. De ezek szemfényvesztések a legtöbbször. Látni viszont egyesével tanulnak meg az emberek, és nem is akármit kell megtanuljanak látni, hanem azt, hogy ebben a világban hogyan van jelen maga Isten, az ő szent lelke által, hogy ebben a világban hogyan akarja egy közösségé kovácsolni azokat, akik látják őt, nem földi és testi szemeikkel, hanem érzékelik az egész valójukkal. Adja Isten, hogy ez a látás, az Isten dicsőségének ez a nézése, a benne való gyönyörködés, az mi is, azt mi is megtapasztalhassuk, és számunkra így legyen gyógyítás a mi szemeinkre, mindaz, amit ő készít, amit nekünk a szemünkre gyógyító írként felajánl. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, talán azért is áll olyan közel hozzánk ez a történet, mert a gyógyulás mint egy folyamat van benne megfogalmazva. Persze mi is úgy szeretnénk, hogy egyik napról a másikra, egyik pillanatról a másikra múljon el az, ami rossz, ami nehéz, ami terhet jelent. És sokszor találkozunk valóban ezzel a nagy hatalommal a te szavadban, hogy egyszerűen annyit mondasz, hogy láss, és valaki lát, vagy hogy keljen fel, és az már járni is tud. Mégis megismerve a te munkamódszeredet, és mindazt, ami benne van a gyógyítások különböző fázisaiban, ahol annyi mindent közben nekünk kell megtanulni, átélni, van ebben engedelmességre való tanítás, van ebben alázatra való tanítás, van ebben bűnvallásra való tanítás. Valóban mégiscsak úgy igaz, hogy a gyógyulás az egy folyamat az ember életében. És talán sok-sok próbálkozás után döbbenünk csak igazán rá, hogy az előírt receptek, az előírt ajánlott módszerek, azok azért vannak, hogy azokat kövessük. Hányszor van, hogy eljutunk a feléig, és azt mondjuk, hogy most már jól vagyok, és onnantól kezdve megint a magunk feje után megyünk a saját szívünk vágyai után, és aztán újból minden elromlik. Sok betegség fejeződik be azzal, hogy visszaesik az ember. Tarts meg bennünket azon az úton, amely valóban az életünk jobbulását és épülését jelenti, azáltal, hogy belekapaszkodunk a te igédbe. Mi nem látásban járunk, hanem hitben járunk. Add, hogy ezt a hitet tudjuk használni, és ennek a hitnek legyen olyan erős tartó ereje, amellyel tudunk téged követni. Hadd lássuk ezt az egész világot úgy, mint akik látják benne a láthatatlant is. A látható ideig való, a láthatatlan pedig örökké való. Ezért olyan fontos nekünk, hogy minden, ami most is körülvesz, valahol csak árnyékképe az eljövendőnek, ami igazabb, ami teljesebb. hadd lássuk már most azt, amit földi szemmel nem lehet látni, hogy megújuljon a reménységünk, a kitartásunk, a türelmünk. Így kérünk most is tőled tisztánlátást, így kérünk most is az érzékszerveinknek a megjobbítását. Imádkozunk testi betegeinkért is, valóban azokért, akik hordozzák és küzdenek mindazzal, ami ott van ebben a földi testben, amely oly sokszor gyarló, gyenge és tökéletlen. Hadd legyen mégis a te dicsőségedre, akár az ő gyógyulásuk is. Így kérünk, hogy őrizd meg gyülekezetünket is, hitben való járásunkat, add, hogy szolgálatunknak legyen értelme, hogy az a te dicsőségedre van ebben a világban. Maradj velünk, és továbbra is hordozd, áld meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most megint az énekkarunk szolgálatát fogjuk meghallgatni. Két énekkel készültek még ide közénk. Hallgassuk meg imádságos szívvel, szeretettel. szépen köszönjük az énekkar szolgálatát. Elengedjük őket jól megérdemelt nyári vakációra, azzal a feltétellel, hogy gyakorolnak szorgalmasan minden nap. Akár az otthoni teendők között is meg lehet ezt tenni. Köszönjük szépen! Szeretném hirdetni, hogy holnap este, meg holnap után este folytatjuk még a sorozatunkat. Az ideggyengéket várjuk holnap estére. Azokat, akik békességre, nyugalomra szeretnének vágyakozni, vágynak, nem találják, de akik már megtalálták, azokat is szívesen látjuk. Holnap egy kicsit felülvizsgáljuk azt, hogy vajon a félelmeink, szorongásaink, azok mennyire megalapozottak, kell legyenek, nem kell legyenek, és hogy mit is kellene velük kezdeni. Tehát holnap este 6 órakor ugyanígy itt találkozhatunk. Isten tiszteletünket az áldásvétel előtt közös énekkel is zárjuk. A 238. dicséretünkből 3 rövid verset fogunk énekelni. A 6., 7. és 8. verseket. 238. dicséretünk 6., 7. és 8. verse. Azért, ó Jézusom, legbölcsebb orvosom. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.